Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. 2017. december 16-án nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt Múltunk hallgatóit. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt a Kőbezárt Múltunk vendége Fekete Levente nagyajta interjús lelkész volt, akivel többek között nagyajtáról és az itt található templomerődről beszélgettünk. A hallgatóknak elmondta, hogy a település első templomának építési ideje a 13.-14. századra tehető, továbbá ismertette a szóban forgó Istenháza történetét. Meghívottunk, röviden arról is beszélt, hogy a templom reneszánsz kőszószéke 1710-ben készült. Tekintettel a megmaradt kérdésekre, ma még folytatjuk a beszélgetést innen a Nagyajtai Unitárius Lelkészi Hivatalból. Témánk Erdély egyik legrégebbi szószéke.
A Kőbezárt Múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt Múltunknak.
Kezdődjön a Kőbezárt Múltunk. Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Fekete Levente unitárius lelkészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is a műsor rendelkezésére áll.
Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőségét is, hallgatóit. Isten áldását kívánom erre a mostani órára és további életükre. A múlt alkalommal nagyajta történetét próbáltam röviden ismertetni. Hát visszatérőben elismételhetném, hogy 800 éves múltra tekint vissza. Nagyajta első írásos említése 1211-ben, aztán 1222-ben, illetve a ma jól ismert pápai tizedjegyzék év számára is, ha gondolunk, 1332-re, akkor eléggé alátámaszhattuk nagyajta több száz éves múltját. Vásáros helyként is szerepelt, ahogy beszéltük, 1705-ben vásáros jogot kapott, amit 1783-ban II. József, a kalapos király megerősített. Ennek következtében nagy rendülettel indult be a fejlődés nagyajta történetében. És hát 20. század elején ugye száznál több iparos volt, meg hát mondjam azt, hogy járásbírósági székhelyként is hatalmas fejlődést élt át ez a drága kis székelyföldi erdővidéki falu. A temploma a falu dereka iránt, ahogy Orbán Balázs atyánk is a Székelyföld leírásában megírta, a Varjúvár nevű dombon áll, egy gyönyörű szép vártemplom. Temploma a 14. századra mutat vissza, illetve akkor már állott, viszont a 15. század közepén átépítették is gótikus stílusban. A tornyát a 15. és a 16. század fordulóján építették, 6 méterrel volt magasabb, sajnos földrengés következtében 1802-ben leomlott, de hát később visszaépítették, és hát gyönyörű szép épített emlékekkel gazdagodhat az, aki belép ebbe a gyönyörű szép istenházába. Várom mindenkit szeretettel.
Lelkész úr, mikor és hogyan alakult ki Nagyajtán az unitárius egyházközség?
Az unitárius egyházközség alapulásáról, ha beszélünk, akkor gondolom a reformáció megjelenésével kell kezdenünk. Ugye hát tudjuk azt, hogy 1555-ös években Honterus János, latinul Johannes Honterus, Brassóban megfogalmazta a barcasági szászok evangélikus egyházzal való szerveződésének a statutumát. Na most Erdővidék közvetlen szomszédságában van Brassónak, barcasság peremén lévén, ezért hát nagyon szoros a kapcsolat Erdővidék és barcasság és a Brassóban zajló élettel, ezért akár vásár, akár iskola, hát nagyon napi renden volt az erdővidéki ember azzal, hogy a szomszédos barcsaságon, Brassóban mi történik, és hát ennek is betudható, hogy 1555-ben már nagyajta a miklósvárszéki római katolikus esperességi hivataltól kiválni akar. És hát a kérdés az, hogy evangélikus egyházhoz kívánt-e tartozni? Valószínű, hogy igen, de ahogy megjelent a magyar anyanyelvű reformáció, vagyis a kálvinia református egyház szerveződött, ugye hát tudjuk 1564, nagyanyád első egyházalapító püspöke Dávid Ferenc, ahogy létrejött az erdélyi református egyház úgy szerveződött magyar nyelvszerületen és erdővidéken is, lévén, hogy székely magyar falvakról van szó, a református egyház. És hát 4 évre rá, nem árt, hogy tudjuk, 1568 Torda létrejött, szintén Dávid Ferenc vezetése alatt az unitárius egyház. És hát így történt, hogy a reformáció magyar ágazatai, ahogy kezdtek elterjedni, így erdővidéknek a lakói is fölvették a református, illetve az unitárius hitet. Hát nagyajta elég korán már, miután mondjam azt, hogy végigment ezeken a reformáció változásain, elkezdetben református volt egy rövid ideig, és utána, hogy megjelent az unitárius egyház, átért a többségében az unitárius hitre, és hát mi úgy tudjuk, hogy 1617-től már van unitárius prédikátor a nagyajtának, faluban egy templom volt, ezért ott tartották a friss, mondjam azt, protestáns felekezetek, ugye a többségű unitárius és a kisebbségű református gyülekezetek a vártemplomban. Később szétváltak, és magának a református egyházközség is épített templomot, segítettek az unitáriusok is, akik többségben voltak, viszont a vártemplom az unitárius egyházé maradt. Így elmondhatjuk, hogy sokszor mosolyogva gondolkodom azon, hogy Nagyajta az a székelyföldi kis falvak egyike, ahol 1 kilométeres körzetben 4 egyháznak van templom, akár csak Jeruzsálemben, a vártemplom ugye unitárius, szomszédságunkban van a református egyház temploma, valamint az ortodox egyház temploma, és tőlünk nem messze a katolikus egyház, Leány egyházközségnek a kápolnája toronnyal együtt.
Kanyarodjunk még egy kicsit vissza a templomhoz. A templomerőd enyhén csúcsíves diadalíve valószínűleg 1512-ben készült. Kérjük, hogy folytatásképp erről is beszéljen a hallgatóknak.
Igen, valóban az egyhajós templomunk belső terét a mennyezeten az apszis vagy a diadalív választja el. A hívek ülőhelyül szolgáló hajót a szentély, hajdani szentély résztől. Nos, a hajó felüli részén, a diadalíven látható volt az 1512-ös évszám. Erre 1977-ben jöttek rá, amikor is földrengés volt, és március 4-én, ha nem tévedek, eléggé megrongálódott a templom, javítani kellett, és lepattogzott a vakolat. A lepattogzott vakolat alatt láthatóvá vált ez a dátum. Most nem látható, 1977 után lemeszelték, azonban reménykedünk abban, hogy majd hamarosan megérjük, hogy láthatóvá válik ez a templom történetében nagyon fontos dátum, hiszen hála Istennek sikerült nyerni egy nagyon-nagyon fontos euróregiós pályázatot, amely az egész vártemplom felújítását megcélozza, és reméljük, hogy láthatóvá válik a templom történetére vonatkozó ez a nagyon fontos dátum is.
A templom reneszánsz kőszószéke 1710-ben készült, amelynek régiségét tekintve Erdély 6. faragott szószéke. Igaz, egy héttel ezelőtt erről már röviden beszéltünk, de nagyon sok mindenre már nem jutott idő.
Valóban nagyon büszkék vagyunk erre a gyönyörű, szép, míves munkára. Kehely alakú reneszánsz kőszószék. Hozzá tartozik még a gyönyörű szép szószék korona, a fából készült, ugyanazzal a motívummal, fiait begyéből letető pelikán. A bennünket meglátogató vendégek sokszor nézik, és kérdezik, hogy hol van a pelikánnak a rúzsás gödénynek a kanala. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy igaz, hogy amúgy nagyon, nagyon turulós, nagyon vágómadaras ez a gyönyörű szép motívum, de a művészet történészek egyértelműen megerősítenek bennünket abban, hogy ez fiait begyéből letető pelikán akar lenni, és hozzátartozik a szószékhez még a most látható 5 bábos feljáró, végül is a szószék feljáró karzatát díszítik. Eredetileg 7 volt, viszont 2 a földrengések következtében az a szerkezetű lévén megrepett és szétomlott. 5, hála Istennek, most is gyönyörűen pompázik a szószék mellett. Na most ki készítette ezt az 1710-ben készült gyönyörű míves munkát? A mester jegyéből tudjuk, a középső báb északi felébe véste bele a mester jegyét a készítője, amely így hangzik, hogy j.kőfa. Tehát innen tudjuk azt, hogy kőfaragó mester, és később kiderült, hogy Jánosnak hívják, aki a barcsasági szászok, mondhatnám azt, hogy Brassó híres fekete temploma mives kődíszeit faragó egyik szász mesternek lehetett a tanítványa. Tehát magyar kőfaragó mester szász mestertől tanult, és ezt onnan tudjuk, hogy művészettörténészek kerestek föl, akik a Brassói fekete templom faragott gyönyörű kődíszítményei után érdeklődtek, és ők mondták el, hogy nagyon-nagyon hasonlóság. És akkor így derült ki, hogy ez a magyar kőfaragó mester a szász kőfaragó mesterektől tanult. Nyilván ez is egy tanulmányt ér meg, foglalkozni ezzel pompázik. Hála Istennek, amikor épp a 300. évét ünnepeltük, akkor sikerült megpályázni, és hát nyilván az egyházközség is könnyékig zsebben nyúlt, és 4 hónapon keresztül, éppen karácsony időszakáig fejezte be Sárpátky Zoltán, Kába Zoltán szobrászművészel együtt, ahogyan ők nevezték a 300 évig rárakódó szennyeződéstől a megtisztítását. Eredeti pompájában most meg csodálható a fölötte lévő gyönyörű szép szószék koronával együtt festette, és ugyanolyan motivummal rendelkezik.
Az egyházközség első orgonáját feltehetően 1845-ben készítették, azonban a templom mai orgonája 1912-ben készült.
Igen, az egyházközség első orgonáját Kolonics István készítette, ő Kézdivásárhelyi orgonaépítő volt, nagy nevű orgonaépítőmester. Egy kisebb játszóasztallal rendelkező, egyszerűbb, szerényebb orgonáról van szó. Ez az orgona most a Fogarasi Unitárius Egyházközségnél van, ugyanis a Nagyajtai Unitárius Egyházközség úgy látta jónak, hogy egy nagyobb orgonát kellene behelyezni ebbe a gyönyörű szép késő gótikus templomba, ezért megrendelte 1910-es évek végén az akkor nagynevű Rieger Otto, bánati származású, de éppen akkor Budapesten dolgozó orgonaépítőtől az neogótikus homlokzattal az orgonát. Így hát az első Kolonics orgonánkat a gyülekezet a Fogarasi Egyházközségünknek adományozta, és a mostani pedig ugye 1912-ben készült Rieger Otto munkájaként, és hát egyik dísze a templomunknak sajnos, hogy rossz állapotban van, és most javításra vár. Nagy nevű kántora volt Gazdag Miklós, aki egyben igazgató, tanító és unitárius énekvezér is volt. A nagyajtán működő polgári dalos kör a Gazdag Miklós kántortanító nevét vette föl, az orgona történetéhez hozzátartozik.
A templom faragott kőrámájú csúcsíves ablakairól 1864-ben Orbán Balázs is említést tesz. Ön mit tud nekünk ezekről elmondani?
Sajnos a gyönyörű szép mérműves faragott ablakkeretek most már nem láthatóak. Valóban Orbán Balázs leírja, hogyan is néztek ki. Luhere és harhólyag alakú mérmű motivumokkal rendelkeztek. Az 1940-es években cserélték ki, töredezettek voltak, nem volt egységesen, élvezhetően látható, ezért mivel csak részeiben volt látható ez a gyönyörű szép kő ablakeret, hát búzakalászt utánzó kékre lefestett deszkából készült ablakerettel cserélték ki. Most ez látható, dédelgettem azt az álmot, hogy jó lenne visszaállítani. A szakemberek véleménye ebben az esetben döntő. Egyébként nagyot emelne a templom értékén. Reménykedünk.
A karzatmellvéden és a padokon festett kazetták láthatók. Ezeket kikészítette és mikor?
Virágos rét valóban a templomunk. Gyönyörű kazettákat láthatunk benne. 1969-ben készítette a gyülekezet kérésére Sütő Béla, székely népművész, az ugyancsak Erdővidéken, tőlünk mondjam azt nem messze, Vargyason élt, és nagy hírnévnek örvendett már akkor, úgyhogy Béla bácsi helyszínélt, és hát megalapította azt, hogy a templom bútorzata, ugye a padok barnára festettek, kérte, hogy közmunka keretén belül fessük át kékre a padokat, ezért most a padok kék színben pompáznak, tudnélik ő a virágokat kék alapra festi a kazettán. És hát 1969 óta ugye a templom padjai kékek, és a mellvédén, valamint a karzat mellvédjén láthatóak ezek a gyönyörű kazetták, virágmotívumok. Az érdekessége az, hogy mindenik különböző, Béla bácsi, hogy mondta, egyik sem szabad egyforma legyen a másikkal, bármilyen távolságra is helyezkednek el, és hát a kazetták megrendeléséért hálából a kontyos székekkel ajándékozta meg a gyülekezetet, ezek most S2 székekként használatosak. Apropó S2 szék, kedves hallgatók, engedjék meg, hogy visszatérjek a kőszószékre. A szolgálattal kapcsolatban van ugyanis a gyönyörű szép faragott kőszószékünken több mint 90 évig szolgáltak a krízák. Ha beszélni tudna ez a gyönyörű kőszószék, ugyanis 47 éven keresztül szolgált Kriza János nagynevű püspök urunknak az édesapja, a ma híres Csonkakarú pap. És neki a fia Kriza Sándor 42 évet, tehát ha összeadjuk, ha szűkön is, de a 89 év kijön, és mindig szoktam mondani a vendégeknek, hogy hát gondolom, hogy a Kolozsváron lévő püspök urunk Kriza János is hazajött néha-néha, és hát a élete folyamán végzett szolgálataiból talán egy évecske összejön, tehát mondjuk azt, hogy a 89-et, ha még egy évvel kiegészítjük, akkor 90 évig szolgáltak a kőszószékünkön a krízák.
Tovább lépve, lelkész úr, a vár keleti falában egy ajtórést látható. Ezen az 1622-es évszám olvasható, ugyanakkor van még egy látható évszám, ez az 1638-as.
Igen, az első alkalommal említett évszám az fába esett. A vártemplom keleti falában egy kívülről befalazott ajtóban látható a vár udvarról. Ahogy a várfalban nézünk, a művészettörténész szerint másodlagos célból került ide, tudnék eléggé nagy takarásban van, de hogyha figyelmesen közelebb hajolunk, akkor láthatjuk, hogy az a szöveg szerepel bevésett formában ezen a cserefa gerendán, hogy Anno Domini az úrnak évében 1622 Ioann Pa et Lucas B. Tehát nyilván, hogy a hivatalos nyelve az okiratoknak abban a korban a latin volt, és hát latinul vésték be a mestereknek a nevét, illetve az évszámot. Na most Fehér János művészettörténész szerint másodlagos célból került oda, ahogy említettem, mindenképpen exponáltabb helyen volt valamikor, és fontosnak tartották, hogy ezt az évszámot a mesterek nevével együtt belevissék. Az évszám mindenképpen egy fontos dátum lehet a vártemplom történetében. A másodikként említett dátumunk az 1638, az a templom vakolatába bekarcolt évszám, mégpedig a szentély rész külső falában az ablak fölé. Kórhű, nagyon megörültünk, amikor nem olyan rég Fehér János művészettörténész felfedezte, és hát egy adattal több. Reméljük, hogy a körülötte kialakult történet is majd egyre világosabbá válik.
A szászföldi vártemplomok mintájára a templom padlásterén a középkorban védelmi körfolyósot képeztek ki. Ezek ma is megtekinthetők.
Padlástéren valóban láthatóak. Hármas védelmi rendszerrel látták el a nagyajtai vártemplomot. Tulajdonképpen a belső védelmi álláshely volt. És hát természetszerűen tartozott hozzá az a szülőkönt is hajdani eredeti lőrisekkel ellátott hatalmas torony is, és a belső védelmi állás helyről védték a falakon harcolókat, illetve a falakon harcolók védték a várfalak körül elhelyezkedő vársánc mellett elhelyezkedő védőket, ugyanis a vársáncot azt úgy ásták ki, a védősáncot, hogy 5 méter széles, 5 méter mély, és mindig hazafele dobták a földet, és egy ilyen hurkaszerű töltés alakult ki. Nos, a bátrak, akiknek volt bátorságuk kimenni a falakon kívül, és a töltés mögé behelyezkedni, őket vitték a falakon harcolók, illetve, ahogy mondtam, falakon harcolók vitézeket vitték a templom padlás terén a lőréseknél elhelyezkedő védők. sajnos, hogy a kürfolyósú, ami közvetlen a templom padlás terén a lőrések, ahol ott húzódik el, az már eltűnt. Reméljük, hogy ezt is tudjuk majd rekonstruálni.
Lelkész úr, köszönjük szépen a beszélgetéseket.
Én is köszönöm, hogy ebben a kellemes és múlt idéző barangolásban, lelki barangolásban együtt lehettünk. Köszönöm a figyelmet, és kívánok további áldott adventi készülődést, hiszen hamarosan a szeretet ünnepe kopogtat szívünk ajtaján. Kívánom, hogy legyen áldott, és szülessenek meg bennünk azok a tiszta gondolatok, és szívünk betlehemi jászló bölcsőjében Jézus, aki elvezet bennünket, a megbékélt élet, az erős hit és a reménnyel teljes ünneplés, közösség és jövőfele. Legyen rajtunk Isten áldása. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, erős vár a mi Istenünk, Isten áldjon mindenkit.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Fekete Levente unitárius lelkész nevében is. Még pár perc és a rádiós részes következik, szerkeszti Ila Ildikó. Következzen a madili gondolatunk, Nádasdi Ádám. A kereszténység nagy támasz abban, hogy a szeretetet ne csak kapni akarjuk, hanem adni is, akár viszonzás nélkül. Tisztelt hallgatók, most elköszönök innen Erdővidékről, egészen pontosan Nagyajtáról. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. A kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.